Sziasztok mindenkit, jó napot kívánok! Jó, hogy ilyen sokan eljöttek az utolsó alkalomra is. Jó, jó látni ezt a... De majd a végén erről is egy pár szót. Folytassuk ott, ahol folytatnunk kell. Periódikus gerjesztésekkel kezdtünk el foglalkozni. Addig jutottunk el, hogy fel tudjuk írni egy összeg alakjában a periódikus gerjesztéseket, a periódikus időfüggvényeket, amely, mint említettem, azért jó, mert így esélyünk van arra, hogy azokat a hálózatszámítási módszereket, amelyeket a tisztán szinuszos gerjesztések esetén megtanultunk, mondjuk azt a komplex számítási módszert, azt alkalmazni tudjuk, ugyanis színuszos függvények összegeként tudjuk fölírni a periodikus eleinket a Fourier sorfejtés segítségével. Ennek most az alkalmazását, a hálózatszámítási alkalmazását fogjuk megnézni. A soron következő pont a római 4-es, és legyen az a címünk, hogy a Fourier sor alkalmazása hálózatszámításra. Alkalmazása hálózatszámításra. Az alapelv alkalmat ad arra, hogy átgondoljuk, mit is értettünk annak idején szuperpozíció elve alatt. Ugyanis, hogyha adott egy rendszer, amit leggyakrabban egy hálózat reprezentál a számunkra, és erről a rendszerről föltételezzük, hogy lineáris, invariáns és ezúttal a stabilitását is feltételezzük, akkor abban az esetben, hogyha bemenetére egy olyan UT gerjesztést kapcsolunk, amely periódikus, akkor a kimenetén állandósult állapotban egy ugyancsak periódikus yt jel fog megjelenni. Nem írtam föl, hogy itt a módszer alapelvéről van szó, tehát ez az alapelv, amit itt az egyes pontban megbeszélünk. Tehát, hogyha az UT periódikus, akkor hát most csak egyelőre higgyék el intuitívan, tulajdonképpen a következő sorban ennek az igazolását is látni fogják, akkor a válasz is, az yt is periódikus lesz. Beáll az az úgynevezett periódikus állandósult állapot, ami a címadója volt ennek a fejezetnek. Tehát ez, amit létrejön, ez a periódikus állandósult állapot. Na már most, hogyha mind az UT, mind pedig az YT periódikus, akkor Fourier sorba fejthetők, bizonyos ennyi feltételek mellett, erről a múlt alkalommal szóltunk egy-két szót, de tételezzük fel, hogy ezek a feltételek teljesülnek, és az UT az fölírható mondjuk a Fourier sorának a mérdöki valós alakjában U plusz summa K egyenlő 1-től végtelenig UK-szor koszinusz K omega T plusz ρ K alakban, ahol az omega a periódikus gerjesztésnek az alapkörfrekvenciája 2 pi per periódus időként tudjuk kiszámítani. És most jön a szuperpozíció elv, amely igazolja azt, hogy az yt is egy periódikus jel lesz, az pedig úgy szól, hogyha ez a doboz, ez a rendszer valamilyen y operátort valósít meg, akkor miután az operátor lineáris és invariáns, a szuperpozíció elv a következő alakban érvényesíthető. Szuperpozíció elv. Ugye azt tudjuk, hogy az yt előáll úgy, mint ez a gerjesztés válasz operátor végrehajtva rendszer gerjesztésén. Ez előállítja a gerjesztést. Igen ám, de most, hogyha ez a gerjesztés egy ilyen összeg alakjában, hát most, hogy legyen annyira egyszerű az élet, egy végtelen tagszámú összeg alakjában adott, akkor ezt behelyettesíthetem ebbe a, ennek az operátornak az argumentumába, és a linearitás invariancia miatt tagonként végrehajthatom az operátort, és az eredmény az egyes tagoknak, az egyes tagokon való végrehajtásnak az összegzésével áll elő. Tehát én most azt csinálom, hogy ezt az y-t végrehajtatom az egyes tagokon, úgy az U0-án, mint az összes többin, k egyenlő 1-től végtelenig, uk-szor koszinusz k omega t plusz ró k. És ez meg fogja adni a keresett válaszjelet, nem is kell új sor, mert ez nem is olyan hosszú. Azaz tagonként színuszos gerjesztésekkel kell számolnom, egy nulla frekvenciájú, tehát konstans gerjesztés összetevővel, illetve az omega alapkörfrekvenciának egész számú többszöröseivel rendelkező frekvenciájú összetevőkkel. Ezt itt bezárom, ezt a kapcsolászárójelet. És ez az, amit már tudunk, mert ezzel foglalkoztunk a periodikus előtt, ez a tisztán színuszos analízis. Tisztán színuszos gerjesztéseket kell minden egyes tagban figyelembe venni. És erre van egy metodika, például az átviteli tényező fogalmát, ha visszaemlékeznek, azért vezettük be, hogy egy adott frekvencián kapcsolatot találjunk a gerjesztés komplex csúcsértéke és a válasz komplex csúcsértéke között. Azt írom először föl, hogy biztosak lehetünk tehát abban, hogy a válasz a szuperpozíció elv alapján ilyen alakban írható fel. Ennek az operációnak az eredménye egy konstans szám lesz, amit y0-nak nevezek, és ezeknek az operációknak az eredménye pedig egy ugyanilyen alakú szumma, amelyben ugyanilyen frekvenciájú színuszos összetevők vannak, szumma k egyenlő 1-től végtelenig, nagy y-k-val jelzem a k-adik összetevő amplitúdóját, amelynek a körfrekvenciája nyilván k-szor omega lesz, a kezdő fázisát pedig deltával jelölöm, és pedig delta k-val a k-adik harmonikusban. És amit előállt, az nem más, mint a válasznak a Fourier sora, amelyben szereplő együtthatókat az emlegetett átviteli tényező alkalmazásával tagonként, harmonikusonként meghatározhatjuk. Írjuk föl, hogy a k-adik harmonikusra az igaz, hogy a válasz komplex csúcsértéke, amelyet hát ugye yk-szor iad j delta k-ként írhatunk fel, és a gerjesztés komplex csúcsértéke, amit uk-szor iad j ró k-ként írhatunk fel, a következő viszonyban van, yk per uk komplex csúcsértékek hányadosa megegyezik az átviteli tényezővel azon a k-szor omega körfrekvencián, amelyen ezek a tényezők belettek vezetve. Itt most azt írom, hogy az átviteli karakterisztikát veszem az omega egyenlő k-szor 2pi per nagy t helyen. Az átviteli karakterisztika helyettesítés értéke valamely frekvencián az átviteli tényező nevet viseli, és most itt éppen ezt használjuk fel. Ebből tehát a módszer lényege látszik, adott egy gerjesztés, Fourier sorba kell fejteni, adott egy rendszer, annak meg kell határozni az átviteli karakterisztikáját, és a gerjesztés Fourier sora, illetve a rendszer átviteli karakterisztikájának egyes harmonikus frekvenciákon vagy helyettesítés értékeiből, átvitett tényezőkből a válasz Fourier sorának a paraméterei előállíthatóak, és a válasz ilyen alakban írható fel. Ebből is látszik, hogy valóban periodikus lesz. Ugyanolyan alakú, Fourier sorral fog rendelkezni, mint a gerjesztés. Hozzá kell tennem itt ennek a pontnak a záró megjegyzéseként még azt, hogy nyilván a gyakorlatban nem tehetjük azt meg, hogy egy végtelen tagszámú sorral dolgozunk, a tárkapacitás meg az idő is véges, szóval ezt a sort valahol csonkítani kell, és az első mondjuk nagy N számú tagot vesszük figyelembe, hát a gyakorlatban a kis k az 1, 2, stb. Mondjuk nagy n-ig megy, tehát n-ed rendű Fourier polinomról van szó. Ugye Fourier sornak akkor nevezük, hogy végtelen tagú összeg, csonkítva a Fourier polinomhoz jutunk. Az, hogy mennyi nagy n, azt a pontossági követelmények meg a sorba fejtendő jel tulajdonságai szabják meg. Nézzünk egy példát, amelyen be lehet ennek a módszernek a működését mutatni. Ez a rendszer most konkrétan egy elsőrendű hálózattal legyen reprezentálva. A soros RT-kör, ami már annyiszor szerepeltük példaként. Ennél egyszerűbbet nagyon nehéz lenne találni, de a lényeg ezen is látszódni fog. A rendszer gerjesztését a feszültségforrás US forrás feszültsége jelenti. A hálózat egy R rezisztenciájú ellenállásból és C kapacitású kondenzátorból áll. Válaszjelként tekintek az ellenállásnak az U feszültségére. Ezúttal számértékeket is adok, mert itt ennek lesz jelentősége. Valamilyen koherens egységrendszerben az ellenállásnak rezisztenciája az legyen 2, a kondenzátor kapacitása, elnézést, most látom, hogy ezúttal éppen nem az RC-kört akartam csinálni, hanem az RL-kört. Ezt javítsák ki, mert az összes számításom tekercsel van. Elnézést. Tényleg mindig az RC szokott, most az RL kör lett. És az induktivitása ennek a tekercsnek, ez 0,8. És akkor a gerjesztés egy olyan periódikus jel, amelynek néhány periódusa a következőképpen néz ki. Az US az idő függvényében így néz ki. Úgy hívják ezt, hogy fűrészjel. Fűrész fog alakú az időfüggvény. A 0 nagy T, 2 nagy T, 3 nagy T beülésével látszik azt, hogy a maximális értéke most U-val fogok jelölni, és a nulla között lineárisan változik, csökken, majd egy ugrással felugrik, és így tovább, fűrész fog alakul ez a jel. Egy periódusa az ennyi, amit be van satírozva. Ez egy szakadásos függvény, ezt a tulajdonságot tetten is fogjuk érni a Fourier sorának az együtthatóiban. Ugyanebben a koherens egységrendszerben, amiben az R és L értéket megadtam, a fűrészjel csúcsértéke legyen U egyenlő 5, és periódus ideje pedig legyen nagy T egyenlő 0,8 pi. Irracionális egy szám, de a későbbiekben ezzel majd könnyebb lesz számolnunk. Na, a legelső tennivaló, hogy ezt a megadott gerjesztést Fourier sorba fejtjük az elmúlt előadáson látott technikával. A gerjesztés Fourier sora az első tennivaló. A legkönnyebben a matematikai valós alak együtthatóit tudjuk meghatározni. A matematikai valós alakot nem fogom még egyszer fölírni, benne van a jegyzetükben. Az abban szereplő nulladik tag, az úgynevezett állandó összetevő, az a jel átlaga egy periódusra véve, tehát az UST DT integrált 1 per T-vel osztva kapjuk meg az állandó összetevőt. Nyilvánvaló, tulajdonképpen ez ránézése is látszik, hogy a középérték ennek a jelnek az éppen az U per 2 szinten van, hiszen hogyha itt elvágnám egy viszites vonallal, jelterületekről van szó, akkor pont annyi jelterület van a vonal fölött, mint alatta, ezt ide be lehetne forgatni. Szóval nagyon, nagyon nyilvánvaló, de persze ki is lehet integrálni, hogy az átlagérték, vagy az egyszerű középérték, az a csúcsérték per 2 fűrészjel esetén. Aztán a koszinuszos tagoknak a nagy A felső indexű együtthatói közül a K-adikat úgy lehetne meghatározni, hogy 2 per nagy T 0-tól T-ig UST-szer koszinusz K omega T dt. De most nem kell elkezdenünk integrálni, mert hogy ez a jel, amit sorba kell fejtenünk, ugyan önmagában se nem páros, se nem páratlan, tehát nincsenek paritásbeli tulajdonságai, és az elmúlt alkalommal ezt kicsit pontatlanul fogalmaztam meg, mert nem magának a jelnek kell a tulajdonságait vizsgálni, hanem a jelnek a változó összetevőjének, hiszen a Fourier sornak két lényeges része van, van az egyen összetevő, az az U0, meg van a változó összetevő, ami a jel minusz az U0 érték, és ennek a változó összetevőnek kell a színusz-koszinusz függvényekre való projekcióját vagy betületét megmondani ezekkel az integrálokkal, de kiderül az, hogy az a változó összetevő ebben az esetben, amit UST minusz U0-ként fejezhetünk ki, ez egy, képzeljük azt, hogy letolják U per 2-vel ezt a fűrészjelet, nyilvánvalóan ez egy páratlan függvény lesz, tehát ez a változó összetevő, ez páratlan. Ebből következően a páros tagok, tehát a koszinuszos tagok nulla együtthatóval fognak szerepelni a sorban, azaz az integrálokhoz hozzá se kell kezdeni, UKA egyenlő nulla lesz minden k-ra. Tehát itt megvan az U0, az UKA-k. Az integrálást nem kerülhetjük viszont el a színuszos tagok B felső indexű együtthatóinak a számításánál, 2 per nagy T-szer 0-tól T-ig UST-szer színusz K omega T dt. Viszont ezt nem fogom végigcsinálni, mondjuk parciális integrálással, tehát egy elsőfokú függvénynek és a színusz függvénynek a szorzatát kell integrálni. Ezt most matematikából nemrégében tanulták, tehát analízis gyakorlati példaként ez feladható. Itt hát ezt meg kell tudniuk csinálni. Nem állítom, hogy a vizsgán lesz ilyen példa, mert azért nem két perc, de a házi feladatban például lehetett ilyen jel. Pontosabban nem is ebben, az a jelek kettes háziban lesz majd Fourier sorfejtéses feladat, ott egy ilyen típusú integrált esetleg el kell tudni végezni. Én most a végét fogom felírni, ennek a végeredménye U osztva K szor pi, K minden egész értékére, tehát 1, 2, 3, stb. A végtelenig. Ezek lesznek a színuszos tagoknak az együtthatói. Amit most fel fogok írni számszerűen, az első néhány tagnak, egészen pontosan az elsőtől a negyedik tagignak az együtthatói egy kis táblázatban, tehát a K függvényében az UKB-t írom föl, K1, 2, 3 és 4 értékére. Ebben a kifejezés behelyezésítve új értékét, P-t meg a K-t, következők lesznek. 1,59, két tizedesre írom föl, 0,80, 0,53 és 0,40. Az első négy UKB együttható. A módszer alapelvének megfogalmazásakor a gerjesztés Fourier sorának a mérnöki valós alakját használtam, azaz most is térjünk át erre. A matematikai valós alak együtthatóinak ismeretében, a mérnöki valóság együtthatói könnyen meghatározhatóak. A múlt alkalommal fölírtuk az összefüggéseket, le is vezettük. Trigonometrikus azonosságok alkalmazásával kiderül az, hogy ebben az esetben a mérnöki valós alak UK együtthatója az megegyezik az UKB-kkal, miután pozitív számokról van szó. Ha nem az lenne, akkor itt egy abszolút érték erre szükség lenne, de szerencsére ezzel nincsen gond. És a mérnöki valós alakban szereplő koszinusz függvényeket pi per 2-vel kell késleltetni, hogy azokba a szinusz függvényekbe menjenek át, amelyekhez ezek az UKB-k tartoznak. Az összes tag esetén, tehát a rókák értéke a mérnöki valós alakban mínusz pi per 2 lesz. Ezzel tehát előállt a mérnöki valós alak alakja a gerjesztés Fourier sorának. Felmerül a kérdés, hogy miért pont a negyediknél hagytam abba, és miért nem a másodiknál, vagy miért nem a kilencediknél. Mint említettem, a pontossági igények szabják meg, amit általában nehéz megmondani. Léteznek olyan jelek is, amelyeknek nem az első néhány tagját célszerű figyelembe venni a sorának, hanem mondjuk a 8-tól a 12-ig pontosabb eredményt kapunk, mint hogyha az elsőtől a 6-ig vettük volna figyelembe. Ez nem ilyen jel, itt valóban az első tagok a legdominánsabbak, de hogy valamilyen kvantitatív képet kapjunk arra, hogy mekkora hibát követünk el, célszerű meggondolni a következőt. Hibabecslés címszó alatt. Emlékeznek vissza, hogy a periódikus jel effektív értékét ki tudtuk számítani kétféleképpen. Egyrészt ki tudjuk számítani a definiáló integrál segítségével, Q effektív, én most a négyzetét fogom fölírni az effektív értéknek, 1 per t-szer 0-tól t-ig UST négyzet dt. Ez az exakt definíció szerinti effektív érték, minden további nélkül elvégezhető az integrál, és ha jól emlékszem, az lesz a vége, hogy U négyzet per 3. Tehát a csúcsérték négyzete per 3 a jel effektív értékének a négyzete. Behelyettesítve az U értékét, ami 5, 25 harmad, az, és ugye mindebből négyzetgyököt kell vonni, következik az, hogy a jel pontos effektív értéke 2,887. Egy másik kiszámítási módja az effektív értéknek pedig az, hogy a Fourier sor együtthatóinak a négyzetéből, négyzet összegéből tudjuk kifejezni, és pedig úgy, hogy UF nagy N alsó indexel egészítem ki azt, amely a Fourier sor első nagy N tagjának az alapján készülő becslés az effektív értéknek. Ez is benne van a füzetükben, az elmúlt alkalommal ezt levezettük. U0 a négyzeten plusz 1/2-szer szumma k egyenlő 1-től nagy n-ig u k a négyzeten, ahol a u k a mérnöki valós alak k-dik együtthatója. És ez közelíti, egyébként miután pozitív számokat adok össze 1-től végtelenig, nyilvánvalóan ez a részletösszeg alulról becsli a valódi effektív értéket, és ezt a kettőt már van értelme összehasonlítani. Ebből a kifejezésből, hogyha nagy n egyenlő 4 segítségi választással ezeket a számokat négyzetre emelem, 1/2-szer összeadom, meg az U0 négyzetet hozzáadom, az jön ki, hogy ez a közelítő effektív érték, amit én UF nagy alsó index 4-jel jelölök most, ez kiszámolhatják, hogy 2,838 lesz. 2,838, nyilván kisebb, mint a pontos effektív érték. És e kettő érték eltérését mondjuk egy relatív hibával lehet mérni. Az effektív érték relatív hibája epsilon nagy N egyenlő U effektív pontos, mínusz U effektív nagy N tag alapján közelítőleg kiszámolt, osztva az U effektív pontossal, egy hibamérték, minél kisebb, annál jobb. A mi esetünkben a számok behelyettesítésével az epsilon 4 az körülbelül 1,7% lesz. Ez egy mérőszám, és a felhasználó vagy a megrendelő döntésén múlik, hogy ezt elég pontosnak tartja-e vagy nem. Ha igen, akkor megállunk, ha nem, akkor még több tag figyelemvételével nyilván egy jobb közelítést lehetne kapni ennél. Jó, a következő lépés a módszer alkalmazásakor a vizsgált rendszer, ami a hálózatával van megadva, átviteli karakterisztikájának meghatározása, hiszen a válasz Fourier sorát, a gerjesztés Fourier sora és az átviteli karakterisztika helyettesítési értékei alapján számolhatjuk. Itt most egy egyszerű feszültségosztás, nem rajzolom még egyszer a hálózatot, talán sárgákkal beleírom, hogy az impedanciákkal jellemezhetőek a két pólusok, ez ennek az impedanciája a saját rezisztenciájával egyezik meg, a tekercs impedancia az I omega L, és a feszültségosztás alapján a válaszkomplex csúcsértékének és a gerjesztés komplex csúcsértékének a hányadosa R per R plusz I omega L lesz. Az általános alakot úgy kapjuk meg, hogy a nevezőben legyen egy egyes együttható, 1 per 1 plusz I omega R per L. Ennek kell a helyettesítés értékeit venni, az omega egyenlő 0, 2 pi per nagy t, 2-ször 2 pi per nagy t, és így tovább helyeken, egészen most a 4-szer 2 pi per nagy t-ig kell majd elmennünk a számítás során. És most látják azt, hogy miért volt jó választás az a 0,8 pi a periódus időre. Hát azért, mert így a 2 pi per nagy t, a 2 pi per nagy t az egy viszonylag szép szám lesz. Nem írtam fel, nem akarok belebonyolódni, de az egy viszonylag szép szám lesz. És hogyha még hozzáveszik, hogy az R per L-nek az értéke az ugyancsak egy olyan szám, ami megszorozva ezzel az élmódok kapott omegával egész szép számokat fog adni. Kézi számításnál ennek lehet előnye. Most nem kézzel számolunk, tehát ezt tulajdonképpen nem érdemes csinálni, csak otthon utána számolnak, mert rájönnek, hogy ezekkel könnyebb dolgozni. Most ez nem érdekes. A C pontban végzem el tulajdonképpen azt a lépést, hogy ennek a H omegának a helyettesítési értékeit kiszámolom, és annak az összefüggésnek az alapján kifejezem a válasz Fourier sorának az elemei együtthatóit. Ezt szokás egy táblázatba összefoglalni, hogy milyen adatai vannak és mit kell csinálni. A táblázatnak az első oszlopában szerepeljen a harmonikusok rendszáma. Ugyan a képletben csak egytől indul, de én a nulladikat triviálisan fölveszem, és ez az állandó összetevőre fog utalni. 0, 1, 2, 3, 4. Aztán szerepeljen a gerjesztés Fourier sorának mérnöki valós alakjában az amplitúdó, a kezdőfázis, az átviteli karakterisztika helyettesítési értéke a megadott harmonikusban, azaz a 2 pi per nagy t-nek a k-szorosán. Hát engedjék meg, hogy ezt én most átviteli tényezőként írjam föl, ugye megbeszéltük, hogy miről van szó. Ennek is az abszolút értékét fogom ide feltüntetni. Itt pedig az argumentumát az átviteli tényezőnek, azaz az átviteli karakterisztika helyettesítési értékének, és majdnem kevés lett a hely, mert amit ki szeretnék számolni, az még további két oszlopot fog elfoglalni. A válasz Fourier sorának tagjainak amplitúdója és delta k-val jelölt kezdő fázisa. És akkor beírva ezeket a számokat, amik itt vannak, ugye 2,5, ott van a táblán U per 2, 2,5 a nulladik együttható, ahhoz nyilván nem tartozik kezdőfázis, hiszen nem, valójában nem is koszinuszos jel. Az átviteli tényező értéke nulla frekvencián 1/1. Igen, elég. De igaza van, itt R/L van. R/L van, de valójában L/R-et kellett volna írni. Igen. Köszönöm. Azon az ténye nem változtat, hogy nulla körfrekvencián ennek az értéke az ugye 1 lesz, amelyhez szintén nem tartozik argumentum, pontosabban az nulla. És meg is kapom a nulladik tagnak, tehát az állandó összetevőnek az összefüggés alkalmazásával az amplitúdóját, úgy mint e két számnak a szorzata, és kezdőfázisát, úgy mint e két fázisnak az összege. Ugye a komplex számok szorzása az úgy történik, exponenciális alakban adott komplex számokat könnyű összeszorozni, az eredménynek az abszolút értéke, a tényezők abszolút értékének a szorzata, az eredmény szöge vagy argumentuma a tényezők szögeinek az összege lesz, tehát itt a 0 plusz 0 az 0. Kitöltem a táblázatot, ez viszonylag hosszadalmas és úgy mérsékelten izgalmas, de ezt most, hogy befejezzük, ezt muszáj lesz. 1,59, most ezt átmásolom mondan, 0,80, 0,53 és 0,40. A kezdőfázisok az mindenhol mínusz pi per 2, mínusz pi per 2, mínusz pi per 2, mínusz pi per 2, ott van a másik táblán, hogy miért. Ennek a kifejezésnek most akkor jöjjenek az abszolút értékei, kiszámolva 1/2 az 0,71, 0,45, 0,32, 0,24. A szögek, legszélesebb nyilván ezt matlabbal számolni, én is azzal számoltam, amikor fölkészültem, mínusz 0,785, mínusz 1,107, mínusz 1,249, és mínusz 1,373. És akkor, ha elvégzem e két oszlop szorzását, az eredmények ebbe az oszlopba kerülve 1,13, 0,36, 0,17 és 0,10, illetve elvégzem a komplex kifejezések szögeinek összeadását, akkor a legutolsó oszlopban megjelenik az eredmény, mínusz 2,356, mínusz 2,678, mínusz 2,820 és mínusz 2,900. Az egyébként nem véletlen, hogy a fázisokat azt 3-tizedessel, vagy leginkább 4 értékes egyen írtam, ugyanis ott nem gondoljanak bele, hogy a fázis az mindig a 0 és 2 pi között veszik fel az értékét, tehát 0 és 6,28 között, és a fázis hibát azt ehhez a 0-tól 6,28-ig terjedő intervallumhoz képest kell viszonyítani, tehát hiába nagy egy szögnek az értéke, nem érdemes relatív hibával gondolkodni, hanem mindig ez a 6,28-hoz kell viszonyítani, tehát egy szó mint 100, hogyha radiánba adok meg egy szöget, akkor legalább 3 értékes egyre ki kell írni. És én mit csináltam, amit szóban közben mondtam, az, hogy az abszolút értékeket egymással szorozva kaptam meg, pardon, nem ezt, hanem a válasz Fourier sorának együtthatóinak az amplitúdói, tehát itt egy szorzás műveletet végeztem el. A szögeket pedig összeadtam, így kaptam meg a válasz Fourier sorának a kezdőfázisait. Tehát ezt az oszlopot ezzel az oszloppal adtam össze, és akkor itt egy összeadás művelet segítségével keletkezett az eredmény. Még egyszer mondom, a komplex számok szorzásának szabályai szerint jártunk el. És a végén annyi van hátra, hogy fölírjam a válasz Fourier sorát, azaz összegezzem a táblázatban látott eredményeket egy formulában. Az yt, hát ide hullámos közelítő egyenlőséget írok, nulladik tag 2,5 plusz 1,59-szer, nem jól néztem, 1,13 utolsó előtti oszlopból, 1,13-szor koszinusz omega t mínusz 2,356 plusz 0,36-szor koszinusz 2 omega t mínusz 2,678, és ezt nem fogom folytatni, még két tagot föl kell írni, a 3 és a 4 omega körfrekvenciájú tagokat, addig jutottunk el. Ez a válasz Fourier polinomjának negyedrendű közelítése. A szünet után fogom bekapcsolni a projektort, és azt ezt a formulát megnézzük, hogy hogyan is néz ki ábrázolva. Nagyon tanulságos lesz, de most nem akarok vele időt húzni. Úgyis a második fél időben nagyobb szerepe lesz a kivetítőnek, de majd erre még vissza fogok ott utalni egy megjegyzés erejéig. Egyébként a példával ezzel végeztünk, és megoldottuk illusztrálva a hálózatszámítást. Egy dolgot meg kell még beszélnünk itt a hálózatszámítási alkalmazások között. A teljesítményre, ha visszaemlékeznek, annak nagyon nagy jelentősége volt a szinuszos állapotban is. Fizikai tartalma, gyakorlati üzenete. Szólnunk kell pár szót itt is arról, hogy miként lehet értelmezni és kiszámítani teljesítményt periódikus állandósult állapotban. Itt egy teljesítményt fogunk bevezetni, annak van igazán nagy gyakorlati haszna, és pedig a hatásos teljesítményt. Tehát a hatásos teljesítmény kiszámítását, vagy számítását nézzük most meg egy akármilyen hálózatban, egy akármilyen kétpóluson, hogyha szinuszos állandósult állapotban vagyunk. Az akármilyen kétpólust legcélszerűbb egy ilyen négyzettel reprezentálni, ebbe bármi lehet, egy összetett kétpólus is lehet, akár lényeg az, hogy legyen két kivezetése, ettől lesz kétpólus, és a kétpólus között az UT feszültség egy periódikus jel, és a kétpóluson átfolyó IT áram szintén periódikus jel lesz, vagy legyen ez szinuszos állandósult állapotban. Mind a feszültség, mind pedig az áram Fourier sorba fejthető. A feszültség Q0 plusz szumma K egyenlő 1-től végtelenig UK-szor koszinusz K omega T plusz rho K alakú sorral rendelkezik. Az áram pedig rendelkezzen I0 plusz szumma K egyenlő 1-től végtelenig IK-szor koszinusz K omega T plusz mivel jelöltem. Itt is deltával fogom jelölni a másik kezdőfázist, delta K-val. De és akkor, amit tudunk, ami mindig igaz, egy nagyon, nagyon erős állítás, hogy a teljesítményt, ezt a kis p teljesítményt bármelyik t időpillanatban megkaphatjuk, vagy megkapjuk definíciószerűen a feszültség és az áram aktuális pillanatértékének a szorzataként, tehát UT-szer IT-ként. Hogy az UT össze-vissza hullámzik, de periódikus, meg az IT ugyancsak össze-vissza hullámzik, de az is periódikus, akkor a szorzat az még össze-visszábbul fog hullámozni, de szintén periódikus lesz. Azaz van értelme azt mondani, hogy ennek a PT-nek az időátlagát azt én egy periódus vizsgálat alapján ki tudom számítani, és ezt az időátlagot, akár csak a tisztán színuszos esetben, nevezem el hatásos teljesítménynek. Nagy P egyenlő egy periódusra vett időátlaga a pillanatnyi teljesítménynek, tehát 1 per T-szer integrál nullától T-ig kis pt dt. Ez a hatásos teljesítmény értelmezése úgy periódikus, mint tisztán színuszos gerjesztések esetén is. Tehát ebbe semmi változás nincsen, ez a hatásos teljesítmény. Hatásos teljesítmény. Az egyetlen egy kérdés, ami miatt ezt most lényegében előhoztam, az, hogy miként lehet kiszámítani könnyen ezt a hatásos teljesítményt, hogy ezek a Fourier sorok ismertek. Hát egyetlen dolgot kell meggondolnunk, ez azt hiszem, hogy már volt egyszer ehhez hasonló az effektív érték számításakor, hogyha az UT helyébe beleképzelik ezt a végtelen tagszámú sort, az IT helyébe meg ezt a másik végtelen tagszámú sort, akkor a szorzatukat, ami itt szerepel a kis pt-ben, és amit aztán integrálni kell egy periódusra, azt úgy kapjuk, hogy az összes lehetséges szorzatot, tehát fel kell bontani a zárójeleket, az összes lehetséges szorzatot képezni kell, és olyan típusú tényezők jönnek létre benne, hogy koszinusz k omega t plusz rho k szorozva koszinusz l omega t plusz rho l. Ilyen típusú tényezők állnak elő a zárójel felbontásakor, eltekintve attól, ami az egyik tényezőként az U0-át tartalmazza, meg az áramból valamilyen koszinuszosat, vagy az I0-át tartalmazza, vagy feszülőből valamilyen koszinuszosat, az nem pont ilyen lesz, de a leggyakrabban ezek fordulnak elő, és ezekkel van a leginkább meggondolandó dolgunk. Ugyanis ezt át tudjuk úgy alakítani, ezt a kifejezést, hogy 1/2-szer, ez egy azonosság, egy trigonometrikus azonosság, máskor már használtuk, 1/2-szer koszinusz argumentumok összege plusz koszinusz argumentumok különbsége, koszinusz k plusz l-szer omega t plusz rho k plusz ide deltát akartam írni, elnézést, mert az áramban delták szerepelnek, plusz delta L. Plusz koszinusz az argumentumok különbsége. K minusz L-szer omegászor T plusz rho K. Minusz delta L. Jó lett volna befejezni, de elfogyott a táblám, meg szünet is következik, úgyhogy azt javaslom, hogy ezen a ponton álljunk meg, innen fogunk folytatni 10 perc után, hogy milyennek az üzenete az integrálnak az értékére. Tehát ugyan a vetítőt bekapcsoltam, de még néhány perc, amíg oda jutunk, be kell fejeznünk ezt a gondolatot, hogy a hatásos teljesítményt miként számítjuk ki. A szünet előtt arra jutottunk, hogy ebben az integrálban ilyen típusú tagok képződnek, ahol a K és L indexek egytől kezdődően bármilyen egész értéket felvehetnek. Ezt a kifejezést, ezt én elnevezem valamilyen GT. Engedjék meg, hogy ezt egy GT kifejezésnek nevezzem el, a K és L alsó indexekkel, és egy másik táblán, mondjuk itt megnézem, hogy ennek a GT-nek, hogy ez tagként előfordul abban a integrálban, hogy milyen lesz az integrálja, nullától t-ig ezt a GKLT-t időszerint integrálva a következőket kell meggondolnunk. Hogyha k nem egyenlő az l-lel, akkor itt két olyan koszinusz függvény szerepel az összeg egyik másik tagjaként, amelyeknek a periódus ideje az legfeljebb az eredeti nagy T periódus idő, de azok avagy, ha k és az l az csak egyel tér el egymástól, akkor a k minusz l az 1 plusz 1 vagy minusz 1 lesz, de a többség ezeknek a tagoknak az még gyorsabban változik, tehát több periódust ír le egy nagy tényi idő alatt, amely az integrálást végezzük. Márpedig ezeknek a koszinusz függvényeknek az integrálja egy nagy t időre, az nyilvánvalóan nulla lesz. Ez akkor van, hogyha a k az nem egyezik meg az l-lel. Hogyha k az megegyezik az l-lel, akkor képződik egy olyan tag, amely konstans lesz, mert hogy a koszinusz argumentumában, ebben a második tagban k minusz k, ró k minusz delta k áll, de nem nulla lesz az argumentumban, nullává válik az időfüggő tag az argumentumban, de a kezdőfázisok különbségére oda kell figyelni, és egy konstans értékű, konstans argumentumú koszinusz függvényt kell integrálni nullától nagy t-ig, nem elfeledkezve egy-kettet szorzóról, tehát egy-kettetszer t-szer koszinusz ró k mínusz delta k az integrál értéke akkor, hogyha a k az megegyezik az l-lel. Következésképpen, hogyha ezt a gondolatot integráljuk az eddigiekbe, tehát hogy ez a P hatásos teljesítmény az ilyen típusú tagoknak az összegeként áll elő, következik az, hogy a nagy P hatásos teljesítmény ez kifejezhető úgy, mint a feszültség és áram egyenösszetevőjének a szorzata. Az áram felbontáskor ez volt legelső tag, ami keletkezett. Integrálva egy t-széles intervallumra ennek a t-szerese keletkezik, de a teljesítmény definíciójában van egy 1 per t az átlagképzés miatt, tehát végső soron unulszor indulva lesz az első tagja ennek a kifejezésnek. Aztán pedig az következik, hogy 1/2-szer szumma k egyenlő 1-től végtelenig uk-szor ik-szor koszinusz ró k mínusz delta k. Az általános tag itt a szumma után, az nagyon remélem, hogy ismerős a színuszos hálózatok világából, egy színuszos áramú, tehát tisztán színuszos feszültségű és tisztán színuszos feszültségű kétpólus hatásos teljesítménye az nem más, mint a feszültség és áram amplitúdóknak a szorzata, szorozva a feszültség és áram közötti fázis szögnek a koszinuszával, utóbbi teljesítmény tényezőnek is nevezzük. Ha a csúcsértékekkel számolunk, akkor 1/2-del kell megszorozni az egészet. De tulajdonképpen az történik, hogy a periódikus árammal és feszültséggel táplált kétpólus hatásos teljesítményét úgy számíthatjuk ki, hogy harmonikusonként összegezzük a hatásos teljesítményeket. Az egyes harmonikusokban ezzel a formulával kapott hatásos teljesítmény, és ezek összeadhatók. És fontos üzenet, hogy a különböző frekvenciájú feszültség és áramösszetevők, azok időátlagban nulla teljesítményt hoznak létre, tehát nem vesztek részt a hatásos teljesítmény kialakításában. Egy k-adik harmonikus feszültség csak pontosan a k-adik harmonikus árammal tud nullától különböző középértékű teljesítményt létrehozni. Ez azért fontos, mert a teljesítmény az általában nem szuperponálható mennyiség. Tehát az nem igaz az, hogy az nem igaz az, hogyha egy ellenállást egyenáram jár át, 2 amper, akkor képződik valamikor a hatásos teljesítmény. Ha a 2 ampert kétszeresére növelem, akkor nem kétszeresére fog nőni a hatásos teljesítmény, hanem 4-szeresére. Tehát a teljesítmény alapvetően nem szuperponálható, de ebben az esetben tulajdonképpen azt mondod, hogy formálisan szuperponálható, a harmonikus teljesítmények külön számíthatók és összeadhatók. Ez ennek a formulának a fontos üzenete. Na és akkor ígértem némi vetítést. Elsődlegesen arról, hogy a példában, amit az előbb mutattam be, abban hogyan néz ki a gerjesztés és a válasz időfüggvénye. Emlékeznek még erre a fűrészjelre, amit itt most ábrán piros színnel jelöltem. 5 a csúcsértéke, 0-ba esik le lineárisan, és az a bizonyos negyedrendű Fourier polinom, amit kiszámoltunk, az a kékkel van az ábrán megrajzolva. Látják, hogy közelíti. Hát jól vagy rosszul, pontosság igényektől függ, de nagyjából olyan, mint az eredeti volt. Érdemes megnézni még ezt a bizonyos Gibbs jelenséget, ami azt jelenti, hogy itt a szakadási helyek környékén, hát most ez éppen nem látszik még, de itt az, ha tovább mentem volna a sorral, az történne, hogy ez a túllendülés, ami itt van, vagy itt az alsó itt van, ez meghaladná a maximum értéket, és alul múlná a minimum értéket, kb. 9%-ival, tehát a szakadásnak a 9%-ányi el nem tüntethető túllendülés keletkezik. Egyébként meg a szakadási helyen pontosan a számtani középhez konvergál. Ebben a pontban a jelnek a baloldali határértéke 0, jobboldali határértéke 5, a Fourier polinom szakadási helyen a 2 számtani közepéhez konvergál. És akkor, hogyha a következőképpen felrajzoljuk a válasz Fourier polinomját, azaz időfüggvény, amit föl is írtam a második tagig, vagy második harmonikusig, az ábrázolom így néz ki. Egy kicsit hasonlít a fűrészjelhez, abban az értelemben, hogy van egy viszonylag meredek hullámhomlok, majd egy lankásabban eső hullámhát, de nyilván, ugye látják, hogy a fűrészjel az egyrészt 0-5-ig tartott, 0-5-ig tartott, és így ment valahogy. Ez egy kisebb értékészletet fog át, és simább. Most ennek az üzenete, vagy az oka, hogy ez a soros RL-kör, hogyha az ellenállás feszültség a válasz, akkor alulátteresztő jellegűen működik, ami azt jelenti, hogy dominánsan a gerjesztés kisebb frekvenciájú összetevői tudnak megjelenni a kimeneten. Márpedig ezt az éles váltást, ezt a szakadást, ezt a nagyobb frekvenciájú összetevők alakítják ki, vagy ezeknek a jelenléte arra utal, hogy dominánsan jelen vannak nagyobb frekvenciás összetevők, amiket ez a rendszer úgymond kiszűr, tehát egy alulátteresztő szűrőként funkcionál. Erről később jelek 2-ből majd több szó fog esni. Egyelőre elég annyi, hogy azért ilyen az a válasz, amilyen, mert hogy alulátteresztő szűrőn engedtük át a fűrészjelet. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban vetíteni. És most a legutolsó fejezetet ugyancsak meseként fogom elmondani. A múlt órán picit hiányérzetem volt, hogy erről mégis nem esett szó, de úgy gondoltam, hogy egy pár perces slideshow-t megér, hogy, és azért csak slideshow-t, mert nem törzsanyag, de talán kitekintésnek ez hasznos lehet, hogy hogyan lehet a lineáris algebra keretei között ezt a Fourier sorfejtést értelmezni. Megmondom őszintén, hogy ez azért jutott eszembe, mert amikor én lineáris algebrát tanultam első évesen, akkor nagyjából ott dobtam el a ceruzát, vagy hogy fogalmazzam. Nem tudtam mihez kezdeni azokkal, hogy hát nem csak a számenneseknek van vektortere, hanem bármilyen absztrakt matematikai konstrukciót lehet vektortérbe rendezni, vagy aként elképzelni. Mondtak ilyen például a periodikus függvények, a nagy T-periodikus függvények, azok vektorteret alkotnak a valós vagy komplex számtest felett. És akkor ezt úgy nyilván meg tudtam jegyezni ezt a bondást, hogy mi van mögötte, meg mi az, hogy projekció, meg mi az, hogy lineáris függőség, függetlenség, azt nem egészen értettem. De most a Fourier sort egy más megközelítésből már látták, tehát lehet, hogy ez most segít a matematikát is valamennyire alátámasztani. Tehát első állítás, hogy a periodikus függvények, azok vektorteret alkotnak, mert két periódikus függvény összege szintén periódikus, és spalárral szorozva ugyancsak periódikus függvényhez jutunk. Tehát ez a két művelet, akár komplex, akár valós testfelet nem vezet ki a térből. Tehát ez lineáris tér. Ebben lehet értelmezni a spalári szorozatot sokféleképpen. Maradjunk annál, hogy így értelmezünk a valós függvények között a spalári szorzatot, így jelöljük. Az F és G periódikus függvényeknek nullát, szorzatának nullától téget integrálja a spalár szorzat, mert eleget tesz azok a definiáló axiomáknak. Aztán a norma, hát ezt megint csak nehezen tudtam elképzelni, hogy mi az, hogy egy függvénynek a hossza vagy a mértéke. Hát egész egyszerűen a spalár szorzat önmagában a spalár szorzatból bont négyzetgyök, normát definiál, ami meg a norma axiomáinak tesz eleget. És akkor ennek hátán jönnek minden más fogalmak, mondjuk az ortogonalitás akkor áll fenn, hogyha a két függvény spaláris szorzata nulla. Aztán ebben az új függvénytérben ki lehet különböző altereket jelölni, ezeknek az altereknek lehet felállítani bázisát, ez mondjuk egy N dimenziós bázis, N bázis függvényből áll. A bázis legyen ortogonális, ez nem követelmény, de most ezt itt föltesszük, legyen ortogonális, ami azt jelenti, hogy bármely két elem szorzata az nulla, és nincsenek benne nulla elemek ebben a bázisban. És akkor, hogyha jön egy függvény velünk szembe, egy olyan periódikus függvény, ami benne van az U-ban, és azt a feladatot kapjuk, hogy valamilyen módon közelítsük ebben az ezen bázis által kifeszített V altérben, akkor a következőről van szó, ezt az U-függvényt közelítjük egy ilyen UN-nel, ami az N-dimenziós altérre vonatkozó közelítés ennek az U-nak, ami nem más, mint a bázis függvényeknek valamilyen lineár kombinációja, tehát kis CI valós együtthatókkal szorozva a bázis függvényeket és összeadva, lineár kombinációt képezve, közelítjük valahogy ezt a függvényt. És nyilván közelíteni sokféleképpen lehet, de hogy megtaláljuk azt, hogy mi az, ami nekünk kell, ahhoz először azt kell megmondanunk, hogy milyen értelemben szeretnénk jó közelítést kapni. Az elmúlt alkalommal ez egy fontos üzenet volt. Itt most úgy döntöttünk, hogy ebben a úgynevezett négyzetes középhiba értelemben fogunk optimális közelítést keresni, amit ezen a nyelven azt jelenti, hogy a hibának, tehát az eredeti és a közelítő függvény különbségének a norma négyzetét, energia norma, ezt úgy is hívják, próbáljuk meg minimalizálni, és miután a spalár szorzást úgy definiáltuk, ahogy ez a norma négyzet az éppenséggel a hiba függvénynek a négyzetének az integrálja lesz. Az egy pertét oda tehettem volna, nem tettem oda, nincs jelentősége, e négyzetet minimalizálni kell, a lényegen nem változtatna. És akkor, ha megnézik ezt a hiba függvényt, az e négyzet az a különbségeknek az skalár szorzata, önmagával vagy skalár szorzata, akkor a skalár szorzatnak az azonosságai alapján ezt szét lehet bontani egy háromtagú összegre, skalár szorzatok háromtagú összegére, és ugyancsak felhasználva a skalár szorzatnak azt a tulajdonságát, hogy az egyes tényezőkben lineáris, be lehet helyettesíteni, tehát ez az UN hullám helyébe behelyettesítem ezt az összefüggést, ide is, meg ide is, és elsődlegesen az keletkezik, hogy az út most már az egyes bázis függvényekkel kell skalárisan szorozni, és a szummával meg helyet lehet cseréltetni. A második, vagy a harmadik tagban ugyanaz a helyzet. Itt azért van kettős szumma, mert egy n-tagú összegnek egy n-tagú összeggel vett szorzata az ugye n-négyzet tagot fog tartalmazni. Nem szeretek formulákat magyarázni. Ezt látják, hogy ez van odaírva, csak a lépéseket mondom, hogy mi miatt van. És az ortogonalitás miatt, ugye ez a kettős szumma, ez tartalmaz ilyen VI-szer VI típusú tagokat, mivel föltettük, hogy ortogonális függvényrendszerről van szó, a VI-szer VI az mindig nulla, kivéve, hogyha az I az megegyezik a J-vel, tehát a kettős szumma egyes szummává alakulhat át. És ezt talán be is kellett volna kereteznem. A hiba négyzet, amit minimalizálnunk kell, az ilyen alakban áll elő. Az N darab CI együtthatónak a függvénye. Ezek a spalár szorzatok bármilyen rondán is néznek ki, ezekben semmi érdekes nincsen. Egy megadott függvényt, egy megadott bázisfüggvény elemmel spalárisan meg kell szorozni. Egy megadott bázisfüggvény elemet önmagával skalárisan kell szorozni. Ez, ebben semmi érdekes nincs. A kérdés az, hogy a CI-ket hogyan válasszuk meg, hogy az E négyzet minimális legyen. Na most az látszik, hogy ez a kifejezés a CI-től négyzetesen függ, tehát négyzeten első és a nulladik hatványon szerepel benne. Többvázolós szélsőértékszámítás, ezt ugyancsak most tanulták ebben a fél évben matematikából. A minimum létezésének szükséges feltétel, hogy a parciális deriváltak mindegyike nulla legyen. Itt most ez elegendő is, és pedig minimuma lesz, azért mert egy ilyen másodfokú kifejezésről van szó. Nyilvánvalóan ennek ott és csak is ott lehet minimum helye, tekintve, hogy ezek pozitívak, ezek a skalászóhazatok, ahol az összes parciális derivált nulla. Ezeket a parciális deriváltakat nagyon könnyű kiszámolni, mert hogy egy elsőfokú függvénynek, vagy egy másodfokú függvénynek a parciális deriváltjai, azok analízis egyből ismertek, ez lesz a derivált, nullával teszem egyenlővé, átrendezve a CI-ket úgy kell megválasztani, hogy ez az összefüggés igaz legyen, ez jelenti az optimális együttható választást. És hogy lesz ebből Fourier-sor? Hát úgy, hogy bázisfüggvényeknek a trigonometrikus bázist választjuk. Konstans függvény az a nulladik, azt most itt az egyes indexel jelöltem, de ez szokott a nulladik lenni. Koszinusz, szinusz, omega t. Koszinusz, szinusz, két omega t. És így tovább. Legyenek most ezek a bázisfüggvények, akármeddig folytathatnám a sort, itt most 1-től 7-ig írtam fel. Be lehet látni, hogy ez a bázis rendelkezik az elvárt ortogonalitási tulajdonsággal. Ezek az összefüggések igazak. Csak akkor nem nulla, pardon, hogyha az I megegyezik a J-vel. Ha erről van szó, akkor nagy T az integrál értéke. Ha bármi másról van szó, akkor belátható, nagyjából ezt csináltuk itt is, hogy T per 2 az integrál értéke. És akkor behelyettesítve ebbe az előbb levezetett formulába jönnek ezek a formulák, és ez megmagyarázza, hogy a nulladiknál miért 1 per T van, a többinél meg miért 2 per nagy T van ott az elején. Egész egyszerűen ez jön ki ebből a levezetésből. Ennyi a Fourier-sornak a lényege. Tetszőleges periodikus függvényt projektálunk egy olyan bázisra, amely trigonometrikus függvényekből áll, és a legkisebb hibájú, legjobb projekció együtthatóit zárt alakban, formulával meg lehet kapni. Ilyen módon általában, és ilyen módon a trigonometrikus bázisfüggvény esetén. Ennyi a történetnek a lényege. Na és akkor a legeslegutolsó, véget ért a tananyag. A legeslegutolsó, amit érdemes csinálni, vagy fontosnak tartom, hogy beszéljük meg, hogy miről volt szó ebben a fél évben, ebben a 20 előadásban. Többen kérdezték, hogy a szóbeli vizsgán mire lehet számítani. Ezt az összefoglalást kiegészítettem néhány, hát én ellenőrző kérdésnek neveztem el. Ne higgyék azt, hogy ez tételsor, mert nem lesz tételsor. Viszont az ellenőrző kérdésekre azt állítom, hogy aki arra tud magabiztosan válaszolni a felkészülés során, akkor az fel van készülve a vizsgára, és garantáltan semmilyen meglepetés nem fogja a szóbelin érni. 6 fejezetre bontottam a tananyagot, ennyire szoktuk általában felbontani. Végig fogunk mindegyiken menni, annyit előjáróban, hogy itt a legérdekesebb a hálózatanalízis volt, tehát a legterjedelmesebb a rezisztív hálózatanalízise, egészen a nagy ZH-ig csak eddig tudtunk eljutni, aztán a dinamikus hálózatanalízis, és végül kisebb témák, mint szinuszos és periodikus állapot. Ha visszaemlékeznek a legelső előadásra, ott talán kicsit vontatottan, talán kicsit szárazon, vagy nagyon szárazon, definíció hátán kerül sorra, jeleket, rendszereket, hálózatokat vettünk egymás után, tulajdonságokat vezettünk be, értelmeztünk, tulajdonképpen kijelöltük azt a problémakört, amivel a későbbiekben foglalkoztunk, és pedig azt, hogy a hálózatok közül a Kirchhoff hálózattal foglalkozunk, ami két pólusok összekapcsolásából áll, ez reprezentálhat rendszert, a rendszernek pedig a bemenetei, kimenetei, belső változói jelek. Tehát jelek, rendszerek, hálózatok, mindegyiknek jele van, vagy helye van, és fontosak voltak. A példák során arról esett szó, hogy azért nem csak villamos hálózatokra lehet ezt a teóriát alkalmazni, mechanikai, meg hűtani példa is előkerült, ha jól emlékszem. előző kérdések, nem fogom felolvasni, itt most kettő van, de a többén ez jóval több lesz, majd otthon ezeket meg fogják nézni, fölteszem a tanulmányi portára. Aztán az expozíció után letettük a voksunkat a villamos hálózatok mellett, és néhány fizikából ismert alaptörvényt, vagy alapmennyiséget, feszültséget, áramot, teljesítményt összefoglaltunk. Megbeszéltük azt, hogy a villamos hálózat milyen villamos kétpólusokból áll, kétpólusokat csoportosítottunk, definiáltunk, és aztán azt mondtuk, hogy ha ezeket összekapcsoljuk, akkor bizonyos összekapcsolási kényszereknek kell teljesülni, amelyeket a Kirchhoff egyenletek fejeznek ki. Áramtörvény, feszültségtörvény a legfontosabb mondani való ennek a szakasznak. És megfogalmaztuk, hogy e kettőből, tehát a villamos kétpólusok karakterisztikáiból és a Kirchhoff törvényekből mindig összeáll a hálózategyenletek teljes rendszere, amit vagy meg tudunk oldani, vagy nem, tehát reguláris vagy nem a hálózat, hogy hogyan kell megoldani, ott még arról nem egészen esett szó. Hálózat gráfjának fogalmát érintettük, mert ez az egyenletgenerálásban egy alapvető eszköz, hogyha az ember szisztematikusan szeretné csinálni. És itt merült fel a kérdés, hogy vajon hogyan lehet megoldani az egyenletrendszert, és itt azt mondtuk, ha visszaemlékeznek, hogy itt célszerű elkülöníteni azokat az eseteket, amikor tisztán rezisztív hálózatokkal van dolgunk, tehát csak rezisztív komponensek alkotják, attól, amelyben dinamikus komponensek is vannak. És elsőként a rezisztív hálózatokkal kezdtünk el foglalkozni. Itt már azért több előző kérdés van, majd nézzék meg. Ismét definiáltuk rezisztív hálózatot, és jó néhány olyan módszert, ami az egész pályájukon lehet, hogy végig fogja őket kísérni, csomóponti és urokanalízis, megismerkedtünk. Amikor ez már jól ment, akkor azt mondtuk, hogy bonyítsuk a dolgot. A lényegen az már nem változtatott, hogy bevezettünk csatolt kétpólus párokat, nehezebb lett vele a számítási munka, de elvi szinten, hogy hálózategyenletek teljes rendszere, aztán valami redukált rendszer, vagy szisztematikus módszer, csomóponti potenciál urokára nem változtatott, csak egy kicsit tágította az alkalmazási lehetőségeket, meg bonyolította a számítástechnikai munkát. Aztán az egyszerűsítés irányába menve azt mondtuk, hogy mi van akkor, hogyha egy kétpólus több elemi kétpólusból áll, de bennünket a belső viszonyok nem érdekelnek, csak az, hogy összességében hogyan viselkedik az összetett kétpólus, helyettesíthetjük így is, úgy is. Ha van benne független forrás, akkor Thevenin vagy Norton generátor, ha nincs benne független forrás, akkor egész egyszerűen az eredő ellenállás fogalmához elegendő eljutnunk. Egy-két alkalmazás, itt egyébként a számozás követi azt, amit a jegyzetükben, meg a táblán láttak előadás videókban, majd vissza is nézhetnek. Helyettesítés egy további lépése az volt, hogy ami már nem két pólus, hanem négy kivezetéssel rendelkezik, tehát négy pólusnak is lehetne nevezni, de mi leszűkítettük azzal, hogy két-két kapcsot szigorúan két pólusokkal zárunk le, azaz csak két független egyenletre van szükségünk, a két kapuk fogalmához jutottunk, két kapukat definiáltuk, karakterisztikákat értelmeztük, hogyan kell őket meghatározni, hogyan lehet számítani a lezárt két kaput, és így tovább, erről is beszéltünk viszonylag sokat. Itt már több ellenőrző kérdés van, ezt majd szintén meg fogják otthon nézni, és eddig tartott az EH anyaga nagyjából. Aztán jött az a rész, az a másik csoportja a hálózatszámítás feladatoknak, amikor dinamikus komponensek voltak a hálózatban, legalább egy, ekkor megjelent egy differenciál egyenlet a hálózat egyenletek teljes rendszerében, tehát nem kerülhettük el, hogy az addigi tisztán algebrai egyenleteken túl differenciál egyeneteknek a megoldásával is foglalkozzunk. A hálózat, dinamikus hálózat definiálása után azt mondtuk, hogy jó, akkor maradjunk abba, hogy meg fogjuk oldani a diff egyenletet, de nem akármilyet, hanem egy olyat, aminek egy nagyon speciális alakja van, és hihetőleg az összes hálózatnak az egyenletei ilyen alakra hozhatóak, és ezt elneveztük állapotvázlatos leírás normál alakjának. Hogy kell előállítani, mit jelent ez, hogyan néz ki, mi a kapcsolat a regularitással, volt erről szó, és azt mondtuk, hogy jó, akkor oldjuk most ezt meg, differenciál egyenletként, de azt is szétválasztottuk elsőrendűre, mert az kicsit egyszerűbb volt fogalmilag számítástechnikailag, az összetevőkre bontás elvileg nagyon-nagyon fontos módszerével ismerkedtünk meg, aztán azt mondtuk, hogy jó, akkor ezt kiterjesztjük magasabb rendű hálózatoknak a vizsgálatára. Ott mátrix, saját érték, saját vektor fogalmak jelentek meg az összetevőkre bontás alkalmazása során. A saját értékek komplex konjugált párt is alkothattak, stb. Tehát ilyen nevezetes viselkedésekkel ott foglalkoztunk. Aztán egy új megközelítés a dinamikus hálózatokon belül, amikor nem kell mindig visszamenni a diff-egyenlet megoldásához, azt csak egyszer kell megoldani egy speciális alakú vizsgálójelet tekintve gerjesztésnek, mondjuk az egységugrást vagy a dirakimpulzust, hogyha ez az erre adott ugrásválasz vagy impulzusválasz rendelkezésre áll, leginkább az impulzusválasz inkább, akkor annak ismeretében a konvolúció segítségével ennek a hálózatnak egy akármilyen tetszőleges gerjesztésre válaszát ki tudjuk utána majd számítani. Legvégén azzal foglalkoztunk, hogy milyen stabilitási fogalmak értelmezhetőek, GV aszimptotikus és ezek kapcsolata, és ennek a jelentősége igazán ott nyilvánult meg, vagy abban nyilvánult meg, hogyha egy rendszerre olyan gerjesztést kapcsolok, amely hosszú ideig ugyanúgy néz ki, mondjuk színuszosan változik a nulla pillanattól kezdve az idők végezetéig, akkor vajon ki tud-e alakulni állandósult állapot, vagy sem, stabilis esetben ki tud alakulni, nem stabilis esetben nem tud kialakulni, de hogyha ki tud alakulni, akkor eljutunk a színuszos állandósult állapot fogalmához, ami ugyancsak egy megoldási módszer dinamikus hálózatok esetén, de nagyon speciális időfüggés, az tisztán színuszos időfüggés esetére, aminek megbeszéltük, nagyon nagy gyakorlati jelentősége van, lásd Fourier sorfejtés, vagy lásd később a Fourier transformáció, vagy közvetlenül lásd a villamos energetikai alkalmazásokat, ahol minden 50 Hz-es állandósult állapotban történik. Kidolgoztunk egy számítástechnikai módszert, ami azon állt, abban állt, hogy a komplex számok és a színuszos időfüggvények között egy megfeleltetést tudtunk létrehozni, komplex amplitúdókhoz jutottunk, a komplex amplitúdókra ilyen-olyan egyenleteket fel lehetett írni, a két pólusok esetén az impedancia fogalmához jutottunk, megnéztük azt, hogy a Kirchhoff törvények tulajdonképpen analóg módon alkalmazhatók itt is, a komplex amplitúdókra. Jött az a vége felé, hogy mi van akkor, ha változik a frekvencia, milyen jellemző viselkedésformákat figyelhetünk meg az omega függés tekintetében, és ezt hogyan ábrázolhatjuk, Nyquist-Bode diagram, stb. Egy-két fogalom. És legvégül a színuszos világban a teljesítményekről beszéltünk, jó néhány teljesítményt bevezetve, figyelve mindegyiknek a fizikai tartalmára, mert hogy ezektől ez nem elválasztható, alkalmazás, teljesítményélesztés, ellenőrző kérdések. És a legeslegutolsó fejezet, ami mindösszesen két előadást tett ki, a legutóbbit és a mait, az a periódikus állandósult állapotnak a számítása volt. Definiáltuk a periódikus jelet, és megláttuk azt, megnéztük azt, hogy miként bontható fel színuszos jeleknek az összegére, azaz hogyan vezethető vissza a periódikus hálózatanalízis, a tisztán színuszos hálózatanalízisnek a problémájára. És most itt az elmúlt percekben arról volt szó, hogy ténylegesen hogyan lehet hálózatokat számolni a Fourier sorfejtés segítségével, és hogy mindezt a Fourier sort miként lehet egy lineáris algebrai kontextusba elhelyezni kitekintésként. Itt is előző kérdések. Bemutatónak vége. Hát akkor most zárszót kéne mondani, vagy talán illik egy ilyen hosszú előadás sorozatnak a végén. Visszakapcsolom a lámpát, mert... Hát mit lehet mondani? Ugye azzal kezdtem a fél év legelején, hogy egy absztrakt tárgyról lesz szó. Ez bizonyára most már senki nem vitatja, hogy itt tényleg egy absztrakt tárgyról volt szó. Ugyanakkor fontos, hogy az absztrakt az nem szabad, hogy a száraznak a szinonimája legyen. Egész egyszer arról van szó, hogy az absztrakt dolgokhoz, amiknek van létjogosultsága, fontosak, másképp kell kapcsolódni, meg másképp kell megpróbálni viszonyulni. Itt arra gondolok, hogy az absztrakt dolgokban axiomatikus felépítéssel találkozunk, és ezeknek az értelmezéséhez lineáris gondolkodásmódra, türelemre, elmélyülésre, csendre van szükség. A csendet valahogy el kell viselni, a fehér papír látványát, csak szeruzan a kezünkbe, semmi más, meg egy gondolat, amit tovább kell vinnünk, és egyik láncszemet a másikba öltve jutni előre. Semmiképpen nem szabad heurisztikákkal dolgozni, főleg itt nem, hát itt nem is célravezető. A heurisztikák azok valahogy a misztikum világába tolják a történetet, azt hiszem, hogy attól félek. És ezt a misztikumot ezt nagyon jó elkerülni, nagyon szeretném elkerülni, nagyon szerettem volna elkerülni. Itt mindennek oka van, mindennek háttere van, és ezek az okok, meg ezek a hátterek megfejthetők, felfejthetők, és nem kell hozzá sok minden. Ezt igyekeztem átadni, hogy ezt meg lehet csinálni egy szál krétával, egy fekete pólóban. Most már ez a része most már önöknek is, azt hiszem, hogy menni fog. És hogyha vissza tudunk menni az alapaxiómákig, lineáris gondolati lépésekben, akkor mindenki tisztul, semmi heurisztikus és semmi megfoghatatlan nincs ebben a dologban. Hogy ez nagyon fontos, az azt hiszem, hogy vitán felül áll, itt alapozás történik. A későbbi mérnöki munkájuknak a megalapozása, a jövő fél éves szaktárgyak megalapozása, de az egész pályájuk megalapozása, később nem bepótolható az, amit itt kell megtanulniuk, azt hiszem. Szilárd alapok nélkül nem lehet semmit építeni, legalábbis nem lehet magas dolgot építeni. És higgyék el, hogy erre, ennek itt és most van itt az ideje, később tényleg nem lehet visszamenni ezekhez a dolgokhoz. Nyilván bármikor vissza lehet lapozni, meg lehet nézni a girátor karakterisztikáját, vagy a feszültségtörvényt, de hogy összességében egyszer összeálljon, hogy itt okokozati kapcsolatok összességéről van szó, azt hiszem, hogy később nem tehető meg. A Schoenherr stúdiónak meg szeretném köszönni a kitartó videókészítést, ami remélem, hogy nagy segítség lesz a felkészülésben, meg talán a későbbiekben is. Egy picit feszélyezett a kamera. Egyébként sem bohockodtam volna sokat, azt hiszem, de így azon picit még feszesebb volt a dolog. Talán másképp alakult volna, hogyha nincs, de én örülök neki, hogy megcsinálták ezeket a felvételeket. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk érte. Útravalóként, hát azt hiszem, hogy nagyon sokat nem lehet ehhez hozzátenni. Talán egy mondatot, hogy ne erre az egészre ne úgy tekintsenek, mint egy tantárgy a sok közül, hanem ez egy gondolkodásmód, egy szemlélet, és sokkal fontosabb ennek a gondolkodásmódnak és szemléletnek az elsajátítása, mint annak a meglehetősen kevés tényanyagnak, magunk között szólva nagyon kevés tényanyagról volt szó, megtanulása. Ahhoz, hogy ezt a gondolkodásmódot el tudják sajátítani, a szemléletet magukévá tegyék, én nagyon sok sikert kívánok, és eredményes vizsgakészülést. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket.